Áldjon meg az Úr Jézus benneteket, Krisztus szeretetével köszöntelek titeket és mindazokat, akik bekapcsolódnak a mai Isten tiszteletünkbe. Az apostolok cselekedetei írott könyvből nézzünk meg néhány igeverset, egy picit hosszabb szakaszt, méghozzá az apostolok cselekedetei írott könyv 7. fejezet 54-es versétől kezdődően, egészen a 8. fejezet 25-ös verséig terjedő szakaszt olvassuk el. Kérem, hogy bibliáitokban, akár elektronikus, akár nyomtatott formában kövessétek ezeket az igéket, hogy sokkal több megragadjon, meg több gondolatkérdést támadjon ez alapján bennetek is. Na nézzük tehát az apostolok cselekedetei írott könyv 7. fejezet 54-es versétől. Egy kicsit bugok még, de mindjárt. Kevésbé lesz kellemetlen. Tehát 54-es vers. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat csikorgatták István ellen. Ő azonban Szentlélekkel telve az égre függesztette tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt: íme látom a megnyílt eget, és az emberfiát, amint Isten jobbja felől áll. Akkor azok hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak, azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig egy Saul nevű fiú lába elé tették le felső ruháikat. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Aztán térdre esett, és hangosan felkiáltott: Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt mondta, meghalt, vagy más fordítás szerint elaludt. Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, a férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, amikor hallgatták őt, és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Sok megszállottból ugyanis hangos kiáltással kimentek a tisztátlan lelkek, sok béna és sánta meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Élt abban a városban már azelőtt is egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott és ámulatba ejtette Samária népét, mert hatalmasnak mondta magát, ugye Istentől valónak, vagy Isten kinyújtott kezének. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták: ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje, már-már Isten közöttünk. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek, azaz bemerítkeztek férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, azaz bemerítkezett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek, imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még nem szállt le egyikre sem, csak meg voltak keresztelve, azaz be voltak merítve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézzátételével adatik a lélek, a Szentlélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt: adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szentléleket. Péter azonban ezt mondta neki: vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem tiszta Isten előtt, tér meg, tehát a gonoszságból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt: könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, aztán visszatértek Jeruzsálembe, és útközben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. No hát gazdag, sok üzenetet tartalmazó igeszakaszról van itt szó, és végig is megyünk néhány gondolatban ezen a szakaszon, főként annak üzenetét próbálva szívünkbe szívni, mint a szivacs. Istvánnal kapcsolatban annyit érdemes tudnotok, hogy nagyságrendileg körülbelül Krisztus után egyben született, és véletlenül Krisztus után 34-ben halt mártírhalált, mások szerint ez picit később volt, de nagyjából a Pál apostol élettörténetéhez így igazodik, így illeszkedik, hogy 34-ben kövezik halára Istvánt, ott van Pál apostol, és még abban az évben Pál megtér, találkozik Krisztussal, az Saulból lesz így a Pál apostol. Élete és tanúság tétele, mármint István élete és tanúság tétele, megrázó erejű volt. Legalább két hatást fejtett ki, amiből mind a kettőt lehet látni ebben a történetben. Tehát az ő mindhalálig való bizonyság tétele. Egyrészt ez a bátor, rendíthetetlen hit és tanúság tétel a sátán és démonai által befolyásolt közegben élőket, és azokat az embereket, akiket így befolyás alá tudott gyűrni az ellenség, a gonosz, eszre-eszre gyűlöletet fakasztott az ördög. Tehát egyszerűen látva ezt a mindhalálig való bátorságot, szembesülve azzal, hogy valaki a halál révén állva még mindig azt mondja, hogy az ő mestere, a Mesiás feltámadt és él, egyszerűen ezt veszélyesnek tartották, és a gyűlölet fellángolt, és ezzel kapcsolatosan az üldözés fellángolt Jeruzsálemben. Nem gondoltak abba bele, hogy ha valaki ilyen meggyőződéssel mondja, de hát én láttam őt, találkoztam, hogy feltámadt és él, és még a halálbüntetés is vállalja, ezért a dologért, hogy én láttam Jézus feltámadni, meg sem gondolják, hogy akár igaz is lehet, hanem el akarják hallgattatni. Ne is éljem. Aztán másik hatása is volt István vértanú halálának, ez pedig az, hogy nagy bátorságot merítettek az ő bizonyság tételéből a hívők. Abból is látjuk ezt, hogy amikor üldözés szenvednek a jeruzsálemi keresztények, és ugye betöltve végül is kényszerületten, de vagy sokszor tudaton kívül is Jézusnak a parancsát, azaz vigyétek el az evangéliumot Samáriába is, elindulnak és mennek előre, ott nem a sebeiket nyalogatják, és nem azt mondják, jaj, milyen szegény vagyok, el kellett hagyni a házamat, el kellett menekülni, hanem nyomban, amikor megérkeznek, azt olvassuk a Bibliában, elkezdtek tanúbizonyságot tenni a hitükről, azaz, hogy Jézus Krisztus feltámadt és él, és meghalt ugye minden bűnös emberért, hogy aki benne hisz, az megszabaduljon a lelki gyötrelmétől, és örök életet nyerjen, bűnbocsánatot és örök életet nyerjen. Halála előtt következő tanúságtételt teszi István. Ő azonban a Szentlélekkel telve, milyen fontos dolog, látjátok, amit mond Jézus Krisztus, hogy ne gondoljátok végig, vagy ne morfondírozzatok, hogy mit fogtok mondani, ha szorult helyzetbe kerültök, mert maga a Szentlélek tesz bizonyságot rajtadok keresztül. Itt is azt látjuk, hogy Isten Szentlelke ebben a nehéz helyzetben betölti Istvánt, és valamilyen szellemi belátás révén betekint a mennyországba, és a következőket mondja. Szentlélekkel telve égre függesztette tekintetét, ahova menni készült. Milyen nagyszerű dolog, hogyha valaki a halál révén állva teljes bizonyossággal tekint a mennyország felé, mert ott van az ő otthona. Tehát nem azt olvasok, hogy retteget István a haláltól, hanem felemelte a tekintetét a Szentlélekkel telve a menny felé, ahova menni készült. Tehát a hitnek ez a nagyon fontos mérőpontja. A halál. Mert elszínészkedni, meg elkeménykedni, meg elmacsoskodni, míg az ember egészséges, meg jól megy dolga, könnyű. De amikor szembenéz a halállal, ott már egyedül van. És vagy van benne reménység a halál utáni mennyországba való belépésről, vagy a félelem és a rettegés marad osztály része. De ő felemelte a tekintetét, látta Isten dicsőségét és Jézust, amint Isten jobbján áll. Jézust állva látja István. Márk 16-19-ből tudjuk, hogy az a tanúságtétel hangzik el, hogy az Atya jobbjára ült a megváltónk. Itt pedig, amikor betekint a mennybe, látja az Isten trónját, az Isten országát, az Isten világát, a mennyei tróntermet, és azt látja, hogy Jézus feláll a trónszékről. Az első mártír érkezik. Jézus a szeretetét és a tiszteletét fejezte ki a szolgája iránt. Állva várja, no, mindjárt jössz. Egy lépés, és itt vagy velem, akit szolgált, és aki mellett mindhaláli hűséges volt, azzal tölti István az örökkévalóságot. Lukács azt is fontosnak tartotta, miután utána járt ezeknek az eseményeknek, részletesen is talán a Fülöp történetét, a samáriai történetet, talán magától Fülöptől hallhatta, ugyanis Cézárában volt az apostollal, Fülöp házában, akinek ugye proféta lányai voltak. Lehet, hogy maga Fülöp mesélte el nagy lelkesedésre, hogy mikor az első megtérők elindultak Samáriába, leesett az állunk. Mindjárt elmondom, hogy miért is volt ez akkor a nagy dolog. Tehát Lukács fontosnak tartotta a párhuzamot is leírni, a Jézus kereszt halála, akkor elmondott mondatok, és a szolgálja az őt követő István halála, akkor elhangzott mondatok között. Ezért gondoljatok bele, hogy gyűlölettől eltöltve, itt mondja az írás, hogy fókat csikorgatva, gyűlölettel rontottak rá Istvánra. És ha megnézitek, a tanúbizonyság tétei teljesen világosan és tisztán hirdeti nekik az evangéliumot. Mégis egy eszeveszett gyűlölet fogta el őket, és ezzel a gyűlölettel szembesülve István a kivégzői előtt, akik azért brutálisan nagy darab kövekkel agyonverték, készültek agyonverni, és dobálták rá a köveket, térdre hullott már, nem bírt a lábán megállni, és eközben a halál tusában a következőt teszi. Úr Jézus, vedd magadhoz a lelkemet. Így imádkozik. Jézus a kereszten azt mondja, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És lelkét kilehelve meghalt. Aztán a másik mondata Istvánnak, Uram, ne rúd fel nekik ezt a bűnt. Jézus a kereszten, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Némelyek azt gondolják, hogy a kereszténység, a keresztény vallás a gyengék vallása. Hadd kérdezzem meg, mihez kell nagyobb erő? Visszaütni, vagy az ellenségeidért imádkozni? Melyik a nagyobb lelki erő? Gondold végig, és válaszold meg magadban, hogy akkor ki is a gyenge, meg ki is az erős. A Szentlélekkel betöltekezve István így tud imádkozni az üldözőjét. Csak nagyon röviden néhány gondolatot a történetből. Ez a tehát megütheti a szemünket, amikor azt olvassuk, hogy itt van egy evangélista, prédikál, és nem telnek be Szentlélekkel a megtértek, akiket bemerítkezik, akik bemerítkeztek, hanem Péternek és Jánosnak le kell menni Samáriába, rá kell tennie a kezüket, és imádkozni kell a megtért hívőkért, és akkor száráljuk a Szentlélek. És akkor még gondolod, hogy hát most akkor ez mit akar jelenteni? Hogy így kell, hogy működjön, mint a katolikus egyházban a püspöknek a kézzeltétes imádsága kell a beavatáshoz? Vagy a Szentlélekkel való betöltekezéshez valamilyen különleges személynek a kézzeltétes imádsága kellhet? Hogy ezt akarja üzenni nekünk itt Lukács, ezért írja le, vagy egy rendkívül eseményről van szó, ami egyébként máshol nem fordul elő. És ha rendkívül eseményről van szó, miért van ez eljegyezve, mit akar ez jelenteni? Ugye ők lementek és imádkoztak, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikük sem szállt rá, mármint a Szentlélek, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Az, hogy értsük az egész szituációt, egy picit vissza kell mennünk a történelemben. Krisztus előtt 1000-ben ketté szakadt az Izrael országa, az északi királyság és a déli királyság különvált, Jeruzsálem központtal ugye Júda és Benjamin törzse a déli ország részhez tartozott, az északi ország részhez pedig a többi 10 törzs. Elindult az évszázadokon keresztül tartó ellenségeskedés. Majd az asszír hadsereg deportálja az északi királyság lakóit, és helyükbe ugye vándorló alaptörzseket és mindenféle népet telepítenek, akik Krisztus előtt a 4. században a Garizim hegyen fölépítik a saját szent helyüket, a templomukat, és Mózes 5 könyvét tartják szent könyvüknek, a többi könyvet pedig az Ószövetségből elvetik. Gyűlöltek voltak a zsidók előtt. Undor töltött el egy zsidó embert, amikor a samáriakra gondolt. És viszont is itt volt ez a gyűlölet. Volt egy olyan esemény, amikor Jézus szállást keresett az egyik samáriai faluban, és azt mondták a falubeliek, hogy mivel Jeruzsálembe akarsz menni Isten tisztelni, nem pedig a Garizim hegyre, nem kapsz szállást. Akkor János és a testvére azt mondja Jézusnak, ugye János azért fontos, mert ő itt van most Samáriában, amikor látja a megtérteket, és nagyon, nagyon fontos, hogy ő ment. Akkor azt mondja Jézusnak, Uram, akarod, hogy azért imádkozzunk, hogy jöjjön tűz az égből, és megégesse őket? Azt mondja neki Jézus, nem tudod, milyen lélek van benned. És milyen különös az ige, azt mondja ott a Lukács evangéliumában az írás, hogy tovább mentek egy másik faluba. Egy másik samáriai faluba pedig úgy normálisabbak voltak. Ott meg befogadták őket. Hát ez a János és Péter megy ebbe a gyűlölt területre, azok közé az emberek elé, akik ugye meghallották, és samáriaiak is befogadták az igét, hitre jutottak, ez teljesen kiakasztotta az apostolokat. Ez elképzelhetetlen volt. Tehát nem arról volt szó, hogy Fülöp rossz evangéliumot hirdetett volna, vagy nem jól prédikált, mert olvassátok el, Krisztus hirdette nekik, gyelek és csodák kísérték az evangélium hirdetését, tehát mint egy pecséttel visszaigazolta az Úr jelekkel és csodákkal az evangélium hirdetését, és látjátok, ezért fontos dolog napjainkban is, hogyha tapasztaltok gyógyulásokat, fizikai gyógyulásokat, vagy lelki szabadulásokat, hogy tanúbizonságot érdek róla. Tudok közöttetek is többekről, akikért imádkoztunk, olajjal megkentük, és hosszú betegségből szabadította meg az Úr. Nagyon fontos, hogy tanúbizonságot tegyetek róla, mert ezek is úgy tudták, hogy aztán elmondták a többieknek, hogy meggyógyultam, megszabadultam az Úr munkákat az életemben, mert nyilvánvalóan látszik ma is, hogy Isten ugyanígy cselekszik, és nem változott meg. Itt közöttünk is tudok többetekről, akik természetfeletti módon élték át Isten gyógyító kegyelmét, hatalmát, akut betegségekből, hosszan elhúzódó betegségekből, imádság által. Jézus azt mondta, amikor elmenni készült, hogy erőt vesztek, amikor megkapjátok a szent lelket, mondta az apostoloknak, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, eddig nem is volt baj, és Samáriában, sőt a föld végső határaig. Eddig a pontig az üldözésig, István véletlenül halálát követő üldözésig, azt látjuk, nagyon jól el voltak Jeruzsálemben és Júdeában az apostolok, jól el voltak a zsidó misszióval, meg a szórványban élő zsidóknak a evangelizálásával, és úgy gondolták, itt be is fejeztük. És megrázó erejű volt számukra a hír, szinte hihetetlen volt, hogy samáriaiak is megtérnek. És tudjátok, miért volt fontos, hogy lássák az apostolok, Péter és János, és majd visszamenve a többi apostol is hallja a tanúbizonyságtételt? Azért, hogy megértsék, hogy Jézus parancsa, amit mondott, az érvényes a samáriaiakra is, egy. Kettő, hogy az evangélium ereje által a megtért, megszabadult emberek Krisztus testében egyé válnak. Hogy a két gyűlölt nép megbékül Jézus Krisztus vére által. És hogy lássák és szembesüljenek a samáriaiak is vele azzal, hogy a zsidókból lett keresztények az apostolok, elfogadják őket. És béke jobbot nyújtanak Jézus Krisztusban. Na ezért volt ebben esetben ilyen második áldásként jelen a Szentlélek kitöltetése és a megtérés, újjászületés, bemerítkezés. Csak gondoljatok bele, hogy hasonló kaliberű dolog történik Filippiben. Filippi városában az első európai misszióállomáson, amikor hirdeti Pál apostol az evangéliumot, ott nem olvasod, hogy szükség lett volna arra, hogy Jeruzsálemből valaki még oda menjen, és kézzátétel imádkozzon Lídiáért, vagy a börtönőrért. Ők megtértek és vették a szent lelket. Másik helyen meg azt mondja az írás, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, nem is az övé. A szintén római levél 8. fejezetében mondja az írás, hogy az Isten lelke által kiáltjuk, hogy Abbá, Atya, tehát akiben nincs Szentlélek. az újjászületés által nem lépne be a Szentlélek valakinek az életébe, bizonyossága se lenne arról, hogy ő Krisztusé. Tehát azt kell látnotok itt ebből a 8. részből, mert ez ugye itt a katolikus egyház tanítása ebbe gyökerezik, és ugyanaz a tanítás megjelenik a karizmatikus közösségben, mint a katolikus egyházban, a második áldás tekintetében, amely a Biblia teljes igazság, írás tekintve nem igazolható, bár ebből az ige szakaszból vezetik le ezt a tanítást mindkét csoport. Szeretjük őket, nem azért mondom, hogy bárki ellen rosszat kellene gondolnunk, vagy mondanunk, de azt kell látni, hogy a teljes írás fényében ez nem áll meg. Tehát az oka pedig egyértelműen ez volt, tehát amit elmondtam, a megbékülés, a tanúbizonyságtétel az apostoloknak és a samáriaknak egyaránt. És máshol pedig nem látjátok sehol, hogy szaladgáltok az apostolok valami különleges imádságra, bármelyik, hogy leteszteljék a szentek hitét. És akkor ilyen beavatási szertartást kellett volna tartani a Jeruzsálem apostoloknak bárhol is. Erről szó nem volt, és nincs is ilyen a Bibliában. Oké. Szerintem erről ennyit. Aztán az István tanúságtevő élete és szavai az, ami elénk tárulnak már a 6. fejezetben. A következőt olvassuk, ugye Istvánt diakonussá avatták a jeruzsálemi gyülekezetben, és mikor az apostolok ezt fölvetik, hogy legyenek avatottak a gyülekezetben, hogy meglegyen osztva a gyakorlat és a szellemi teher is a gyülekezet közösségében, a vezetés szintjén is, akkor ezt olvasod az Apcsel 6.5-ben. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentléleket teljes férfi volt. Valamint Fülöpöt és ugye a 6 diakónust, az apostolok elállították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették a kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Majd az Apcsel 6.8-ban olvasjuk Istvánról, István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. És Fülöpről az Apcsel 8.4.9-ben szintén ezt olvassuk, ugyanezek az evangéliumot hirdett, evangéliumot követő bizonyítékként megjelennek a jelek és a csodák az ő szolgálatában. És amikor a Apcsel 7-ben, ha elolvassátok majd Istvánnak a bizonyságtételét, tanúbizonyságtételét, akkor lehet érzékelni és lehet látni belőle, hogy ő, és amit félreértettek a hallgatói, az a hallgatói úgy hallották, amit István mondott, hogy István a törvény, Mózes ellen prédikál, és a templom ellen beszél, és a templomi szertartások ellen beszél. Holott erről szó sem volt, hanem azt próbálta megmutatni, hogy minden szertartás felesleges, ha a lényeget valaki nem érti. Mert mind a törvény, mind pedig az istentiszteli szertartás Jézus Krisztusra mutat rá. És mivel a lényeget elutasították, értelmetlenné vált az istentiszteletük. Ugyanígy veszíti el a hívő ember a lényegét az istentiszteletnek, a vasárnapoknak és a hétköznapoknak is, ha nincs benne valódi megértés a Szentlélek által, hogy mi a jelentősége mondjuk a vasárnap megszentelésének. Mi a jelentősége egy istentiszteletnek. Azt mondja a 7.39-ben a zsidó népre visszatekintve, neki nem akartak engedelmeskedni atyáim már, mint Mózesnek, hanem elutasították maguktól, és visszafordultak szívükben Egyiptom felé. István nem akart és nem szándékozott a templom ellen beszélni, vagy a törvény ellen beszélni, vagy az imaház ellen beszélni, hogy legyen imaház, vagy ne legyen imaház. Sőt, amikor a Salamon, a Dávid által elindított és Salamon által felépített templomról beszél, prédikál, utal is a lényegre. Hogy az Úr nem lakozik pusztán egy épületben azért, mert ki van írva az ő neve rá. Hogy Isten temploma. Hanem csak akkor lakozik ott, ha ott az őt szerető és tisztelő nép gyülekezik össze. Akkor viszont a Biblia tanítása Ó és Új Szövetség tekintetében rendkívüli jelenléte van az Istennek. Sokkal erőteljesebb jelenléte van Istennek a szentek közösségében, mint az egyéni otthoni csendességben. Ezért van az, hogy más hatása és ereje van a szentek imádságának, amikor együtt kezdünk imádkozni valakiért, és összefogunk könyörni imádkozni, más szintje, más hatalom mozdul meg, más erő nyilvánul meg a szentek imádságában, és ezt látjuk a Bibliában több helyen példaként, mint akár az egyéni mai életben. Bár az is nagyon fontos. Az Istennek azt mondja János, vagy István, hogy nincs szüksége egy épületre, hogy abba felállítsák a bálványszobrot, mint a bálványtemplomoknál. Bálványtemplomoknál ugyanis a bálvány isteneknek szüksége volt egy helyre. Egy ilyen szent helyre, ahol ott volt a bálványszobor, és akkor oda mentek őt tisztelni. Ott lakott a bálvány. Azt mondja Isten, hogy nekem nincs szükségem ilyen kőből készült valamire, hogy én ott lakjam. Így is mondja a 7. részben, 48. verstől, a magasságos azonban nem emberkész alkotásaiban lakik, ahogyan a próféta mondja, a menny, ugye Ézsaiása utal, a menny az én királyi trónusom, a föld pedig lábamnak zsámolja. Miféle házat építhetnél nekem, mondja az Úr? Vagy hol van az én nyugalmam helye? Salamon imádságából azonban föltárul előttünk a szent helynek a lényege. Salamon, amikor imádkozik, így imádkozik a 2. Krónika 6.18-tól. De vajon lakhatik-e Isten a földön az emberekkel? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. És figyelj ide a lényegre. Mégis, tekints szolgál imádságára és könyörgésére, Uram. Istenem, és hallgass meg, és ez többször, ez a hallgass meg többször fog ismétlődni. A kiáltásomat és imádságomat, amikor szolgád színed előtt imádkozik. Nézd nyitott szemmel erre a házra, éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről azt mondtad, hogy ott lesz a te neved. Hallgass meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik, hallgass meg szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor imádkoznak ezen a helyen, hallgass meg lakóhelyedről a mennyből, hallgass meg és bocsáss meg nekik. Ézsaiás próféta, amelyet István idéz, szájába adta a Szentlélek a kulcs magyarázatot ennek a megértéséhez. Ézsaiás 61.1.2. Ezt mondja az Úr. A menny az én trónusom, a föld pedig lábamnak zsámolja. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene lakoznom, tartózkodnom? Hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden. Így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli. Mit mond István a prédikációjában? Nem figyeltek oda Mózesre és Mózes által az Isten parancsára. Miért? Mert szívükben már visszafordultak Egyiptomba. Mit mond Ézsaiás? Milyen szívű emberekre tekint? A megalázott, megtört szívű lélekre, arra az ember, aki tiszteli az Istennek a szavát, az Istennek a beszédét, az igéjét. Mit értünk tehát az Isten tisztelet és az összegyülekezés alatt? Értjük a jelentőségét annak, hogy mit is jelent összegyűlni, együtt imádkozni, Isten magasztalni, tisztelni, hogy értjük egyáltalán azt, mi mai keresztények, akik itt vagyunk ebben a gyülekezetben, hogy mit jelent Isten dicsőíteni, Isten magasztalni, neki hálát adni. Mit jelent az Úr népével együtt tisztelni a megváltó Krisztust? Ez van az első helyen az életemben, amikor megnézem az időbeosztásomat. Az arról szól-e, hogy én értem a jelentőségét az összegyülekezésnek. És lehetőség szerint mindent azután sorolok be az életemben, hogy ott tudjak lenni Isten népével együtt, az ő tiszteletén és magasztalásának helyén. Hogyan tervezem, hogyan alakítom az életemet? Milyen döntéseket hozok az időbeosztásomat tekintve? Mert az Úr az ő megváltott népével akar együtt lenni. A mennyből oda akar figyelni kérésükre, és a Szentlélek által jelen kíván lenni az Isten tiszteleten a közösségben. Vannak olyan bálványok az életünkben, amelyek kívánják és kérik az életünket. Ne feledjük el, a bálványok soha nem elégszenek meg. Nem elég nekik, amit adunk ma. Egyre többet kívánnak, míg nem felemésztik a szellemi, a lelki és a fizikai erőnket és életünket. Krisztus ezzel szemben azonban szabadságra szabadít meg bennünket, hogy szeretetben tudjunk szolgálni egymásnak. A bálvány imádás, amikor elindul az ember életében, tehát nagyon egyszerű, amit mondok, csak az időbeosztásomat és az időbeosztásodat kell megnézned. Nem nehéz. Nézd meg, hogy mik a prioritások az életedben. Mi az, amit fontosnak tartasz? Mit mi elé teszel? Mit mi elé teszek az életemben? Mikor döntéseket kell hoznom, a döntéseimet mi határozza meg? Egy időszakban a Szentlélek azt mondta nekem, hogy tegyen fel azt a kérdést, amit Ezékiel proféta feltett Géházinak, hogy annak van az ideje? Hogy házakat gyűjts, vagyont gyűjts, stb., amikor ugye ott sertepeltélt a Námán körül. És ugye mondja Ezékielnek a lelke, ugye Szentlélek ott volt, és mindezt hallotta, és mikor elásta a szajlét Géház, akkor megkérdezte tőle, hogy ennek van az ideje. És emlékszem rá, hogy amikor nagyon erősen a Szentlélek ezt a kérdést, és szívemre helyezte, hogy tegyen fel a kérdést magamnak, gyakoroltam is magam ebbe, és tudjátok, mit tapasztaltam? Voltak olyan dolgok, amiket olyan nehéz volt elengedni. Hogy annyira akartam a másikat, mint azt, amire a Szentlélek világosan mondta, hogy most nem nagy bűnökről beszélek, itt nem. Itt apró dolgokról van szó, időtöltésekről, stb. És azt is tudom neked mondani, hogy amikor ezekben a Szentlélekre, ahogy itt hallottuk a bevezetőben is, a Szentlélekre tudtam figyelni, és azt tudtam mondani, Uram, igen, nincsenek az ideje. Ez maradhat ráért, nem fontos, nem lényeges. Nem fogom pörgetni magam rajta, nem fogom forgatni magam rajta. Olyan isteni erő is öröm töltötte be a szívemet. Tehát érdemes az embernek, mindannyiunknak föltenni a kérdést, hogy annak van az ideje? Hogy ezután jár, így csináld, azt csináld, amazt csináld. Néhány ember minden szívfájdalom nélkül teletankolja a kocsiját. De amikor ugyanazt az összeget oda kéne adni az Úrnak, mint a fogát húznák, akkor milyen is ez az értékrend? Szánjuk oda az életünket, és Istvánnak a bizonyság, a bátor bizonyságtétel, engedjen, hogy hasonl rá, mint kortársaira hatott. És adjuk oda annak az életünket, naponként tényleg, ahogy hallottuk a múlt héten is, aki az életével fizetett a mi veszendő életünkért. Ahogy János evangélista jegyzi Jézus szavait, a tolvaj azért jön, János 10:10 és 11. Tolvaj azért jön már, mint az ördög, hogy ő jön, hogy lopjon, ő jön és pusztítson. Én pedig azért jöttem, mondja Jézus, hogy életet, és itt megáldok, a felülről való életről szava van itt, nem csak fizikailag élek, hanem Isten szellemétől az új életben járok, az új életben, de valóban az új életet élem. Nem csak az a nevem, hogy élek, hanem valóban az Istentől való élet nyert teret bennem. És mindjárt egy példát mondok még erre. Életük legyen, sőt, bővölködjenek, bőségben éljenek, én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus, a jó pásztor pedig életét adja a jókért. Tudjátok, ez az életnek a diadala rendkívül sok meccéspontban találkozik vele a lelkünk. A legjellemző találkozási pont, tudod mi? Mikor nem az van, amit akarok. Tudod, miről beszélek? Nem azt csinálja a másik, amit akarok. Nem az történik, amit én akarok. Na ez a legnagyobb ecéspont. Itt megmutatkozik az, hogy a Szentlélekre hallgatok, vagy beleforgok a gyűlöletbe, a haragba, az önsajnálatba, a vádaskodásba, az önmarcangolásba, a magam fényezésébe, az önmagam védelmében fölhozok érveket. És ez sokszor a hívő emberben legbelül zajlik. Ismerős, amit mondok? Nem az történik, amit akarsz, hogy történjen. Amit te akartál, hogy a másik csináljon. Nem úgy csinálja, nem azt csinálja. Itt eldőlnek a csaták, hogy a felülről való élet diadalmaskodik-e bennünk, És majd 2 hét múlva szeretnék arról egy picit mélyebben ezt a részt, amit most elkezdtem kifejteni, hogy hogyan diadalmasodik a szeretet a félelem felett. Ez olyan érdekes megértést kaptam az Úrtól, figyelem is magam azóta, de ez majd 2 hét múlva fogok erről még beszélni részletesebben. Tehát erről az egész most felvetett témáról. Legyünk kovász. Ugye a kovász az hatással van a tésztára, a megkeresztény megváltoztatja az állagát, állapotát. Jézus mond is egy ilyet a Máté 13.33-ban. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa, Isten királysága kovászhoz, amelyet fog az asszony belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Legyünk tehát ebben a társadalomban mi keresztények, akik szeretjük az Úr Jézust, kovász. Hogy azok, akik vágyakoznak a vigasztalásra, szeretetre, sokszor kimondatlanul is, tehát még nem fogalmazzák meg, mert az ember nem érti sokszor, mi mozog benne. Mi keressük az Urat, addig az első időszakokban sokszor fogalmunk sincs, hogy Isten keressük. De mégis ezeknek az embereknek legyünk olyan viszonyítási pont, akikkel szeretnek együtt lenni. Nem tudják miért, de mégis vonzódnak hozzánk. Nem tudják még miért, de mégis keresik a társaságunkat. Hatással vagyunk rájuk. Árad valami belőlünk, amire nekik szükségünk van. Nem azt jelenti, hogy tökéletesek vagyunk, de arra törekszünk. A vasárnapi istentiszteletet azért adta az Isten, hogy erőt merítsünk a hétköznapok istentiszteletéhez. A vasárnapi istentiszteletnek a alapja pedig a hétköznapi istentisztelet. Ezek kölcsönösen hatnak egymásra. Bárcsak növekedni tudnék ebben, hogy többet hozhatnék ide. Miből? Hát azokból a tapasztalatokból, amikor a Szentlélek szavára figyeltem és hallgattam, milyen lelkes volt, kedves barátom Zoli. Milyen lelkes volt. Láttátok az ábrázatát? Nagyon érződött, hogy ezt nem innen mondja, hanem innen mondja. Igaz? Úgy jött az Isten tiszteletre, hogy közössége volt a Szentlélek által Krisztusra. És valamit felfedezett az Isten szemléletmódjában, valami kis töredéket, de már ez is mekkora dolog volt, hogy átsütött a mennyország. Az emberek életére rávilágított, másképpen látta az embereket. És ez az evangelizáció lényege. Hát ezért tudtak evangelizálni Fülöp meg a többiek Samáriában, mert a Szentlélek által másképp látták őket. Más fényben látták a másik embert. Annyira bele tudunk forogni a gyűlöletbe, a neheztelésbe, hogy olyan mértében megterhődik a lelkünk, hogy eltorzol a látásunk. És a legjobbat is képesek vagyunk rossznak látni. Sőt, rossznak érezni. De ezzel megint 2 hétben még foglalkozunk. Hogy az érzések mennyire valóságosak, tehát mennyire vezetnek bennünket jó irányba. Sok ember mai világban a benyomások vezetik, az érzéseik vezetik, és a döntéseket az érzések alapján hozzák, még keresztények is ráfogják az érzésekre, a benyomások, hogy a Szentlélek vezet őket. De a kettőnek az ég a világon semmi köze egymáshoz. Még akkor is, hogyha az érzelmek persze játszanak mind a két területen. Kovász legyünk ebben a világban, ahova Isten állított bennünket. Legyünk bizonyosak abban, hogy, és megint, drágáim, jaj, de nyomorultak vagyunk. Hallottatok már olyat mondjuk a saját szátokból? Köszönöm, Uram, hogy megsegítettél. Olyan jó dolog, hogy ezt adtad nekem. Köszönöm a házastársamat. Annyit imádkoztam, nagyon hálás vagyok, hogy végre nem egyedül kell élnem. Köszönöm a munkahelyemet, bizonyságot teszünk, az Úr vezetett ide. Aztán egy kanyarral tovább, egy konfliktus, egy kis furcsa főnök, egy kis furcsa szituáció. Fúj, de utálom. Miért vettem el, miért mentem hozzá? Vagy, jaj Uram, adj gyereket. Adj gyerekáldást, adj nekem gyereket. Jaj. Megadja. Ki kell pihennem ezt a gyereket? Én ezt nem bírom. Ezt nem bírom. Hát éjszaka meg minden. Milyen nyomorultak is vagyunk. Képesek vagyunk az Isten áldását átoknak látni. És már szabadulnánk. Tele szájjal tettünk bizonyságot arról, hogy Isten áldott meg bennünket. És elfeledkezünk arról, amit megértettünk, Pusztán csak azért, mert vannak nehézségeink. Ki írta neked a Földön, hogy bármit ad neked Isten, azzal nem jár nehézség is. Hol? Mikor? Hát a nehézségeknek a forrása, tudod, hol van? Hát a körön belül. Hát saját magunkban a legtöbb nehézségnek a forrása éppen mi magunk vagyunk. Adja az Úr, hogy minél több világosság járja át a szívünket, minél több egyenesség, őszintesség önmagunkhoz, minél több felismerés, belátás az Isten világából, és megértés a hétköznapokban, hogy így tudjunk járni, és hitre segíteni, Krisztusba vetett hitre segíteni a körülöttünk élőket. Feltétlenül a kérdés, na jó, oké, hát legyünk világosság. Na de hogyan? Hogyan működik ez a mindennapokban? A minap hallottam milyen gondolatot a szent és a közönséges dolgokról, és nagyon találékony volt a meglátás, és úgy meg is mosolyogtam, és úgy öröm is volt a szívemben, mikor ezt hallottam, és akkor tovább gondoltam magam is, hogy hibát követünk el, amikor az életünknek a dolgait szent dolgokra és közönséges dolgokra csoportosítjuk. Neked van ilyen fiókod? Szent fiók és közönséges fiók. Na most őszintén van, legalább bologassatok, hogy pislogjatok. És azt tudom mondani, hogy a legjobb dolog, ha a szent és a közönségesnek a metszete egyre nagyobb. De a kibővített vezetőségén egy pár gondolatot megosztottam erről. Pál apostol ezt próbálja megtanítani Timóteusnak. Figyeljetek! 1 Timóteus 4:4-5. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Mert megszentelődik Isten igéje és a könyörgés által. Ha belegondoltok, az étkezés például, amire itt utal Pál apostol, egy közönséges dolog. Hát enni csak kell, nem? Ezt szokták mondani az emberek. De amikor egy hívő ember szívéből hálát ad az ételért, Pál apostol ezt tanítja, megszentelődik. Még odáig is megy, ha mérget eszik, nem hal meg tőle. Nem árt neki. De az étel, és tudjátok, most bűnbárban meg kell álljak veletek, olyan jó módban élünk, hogy minden nap tele tudjuk rakni a hasunkat. Legtöbben azért így vagyunk. Jól tudunk lakni. És nem is egyszer. És ezért azon veszem észre magam, képzeljétek el, hogy néha utólag adok hálát. Jaj! Nem is adtam hálát. És mit csináltam? Közönségessé tettem az étkezést. Pedig az lehetne szent dolog. Pusztán csak azáltal, hogy hálát adok érte az Istennek, és nem tartom természetesnek. És már ez is mutatja az ember lelkének, szívének állapotát, hogy mondjuk az ételhez hogy viszonyul. Pocsékol, nem pocsékol. Például. És hadd mondjam nektek, hogy igazából minden jó dolgot lehet Isten dicsőségére tenni, és hálaadásra lehet vele érni. És amit meg nem lehet Isten dicsőségére tenni, azt meg nem is érdemes csinálni. Ez igaz a hobbira, a munkavégzésre, a munkádra. Mikor te dolgozol, vagy én dolgozok, a szent, vagy tanulsz, az egy megszentelt dolog. Hogy válik megszentetté? Az imádság és vagy a könyörgés által, nem amikor erre van szükség. Amikor nem hálát adsz, hanem könyörögsz. Ez is benne van itt. Mert nem hálát adni tudsz érte, hanem valamilyen oknál fogok könyörögnöd kell, mert olyan helyzetbe kerültél. Akár a munkahelyeden is. Keressük az élet minden területén a hálaadásra való okot, hogy szent legyen az életünk. És az életünknek dolgai szentek legyenek. Nem érdemes megnézni ezt a filmet, amiért nem tudsz hálát adni Istennek. Ha nincs benne semmi érték, valljuk be őszintén, mennyi időt töltünk el feleslegesen. Több-több dologgal. Amiért nem tudunk hálát adni, olyan semleges. Se ilyen, se olyan. Amit nem érdemes Isten, amit nem tudunk Isten dicsőségére tenni, hálaadással tenni, azt nem is érdemes csinálni. Én hálás vagyok, amikor el tudom menni focizni. De amikor egy meccsre el tudtunk menni, azért is hálás voltam. És nem csak a meccs volt számomra fontos, hanem azok, akikkel együtt voltam. Leginkább azok voltak fontosak számomra. Mert nem csak az a fontos, amit csinál az ember, hanem sokkal fontosabb, akikkel. Akikkel együtt van, akikkel megéri azt. Amiben pedig úgy látjuk, hogy változáson van szükség az életünkben, vagy a körülményeinkben, mert ilyen is lehet, ami szorult helyzet és nyomorgatja az életünket, azzal kapcsolatban pedig azt mondja az írás itt Timóteusnak, azt mondja a Pál apostol, az idős apostol, hogy könyörgetek az Úrhoz. Kérjetek segítséget. Imádkozzatok. És mi van akkor, hogyha nem válaszol Isten? Legalábbis ugye úgy érzem, nem válaszol. Ez azt jelenti, hogy nem válaszolt abban az időintervallumban, amikor úgy gondoltam, válaszolnia kéne. És néhány embernek ez hosszabb vagy rövidebb idő. Hát akkor azt mondom, kedvesem, akkor adj hálát azért, és adjunk hálát azért, hogy a türelem próbájába és a türelem iskolájába vagyunk beiratva. Vagy az is lehet, hogy az alázat életiskolájába vagyunk beiratva, azaz nem mozdultak el az életünkben olyan dolgok, amik fájdalmal töltenek és megoldhatatlanul tűnnek, és ez arra késztet bennünket, hogy megosszuk másokkal, és kérjük a segítségüket. Kérjük azt, hogy ők is imádkozzanak, vagy valamilyen módon tudnak segítsenek nekünk. Vannak dolgok, amik azért nem válaszoltatnak meg, mert az alázat életiskolájában el kell végeznünk egy osztályt. És szembesülni kell azzal, hogy nem minden nemben boldogulok egyedül. És szükségem van a másik segítségére. Ne feledjük el, hogy a jövőnk az nem véletlenszerű. Ha ma bizalommal tekintek az Úrra, és ebben a megszentelt életben jutok előre, akkor megnyerhetem a jövőt. És a jövőnket el lehet veszíteni. Tehát elveszíted a bizalmat az életedben, vagy a bizalom elvesztése, vagy a, hogy éppen itt a megszentelés és a szentségtelen dolgok kérdésében nem, nincs felismerés, akkor lehetünk olyan bolondok, hogy olyan döntéseket hozunk, ami miatt lemaradunk a jövőnkről. És lehet olyan döntéseket hozni, amely megfordíthatatlan változást eredményez az életünkben, amit már nem tudunk segíteni. Van a dolgok, amiket helyre lehet tenni, és amit nem. Ha valaki nem tud figyelni a Szentlélekre, és nem ebben a mindhalálig odaszentelt életre törekvő gondolkodásmóddal él, ez a megszentelt életben gondolkodik, lemarad a jövőjéről, sőt, hogy azt veszi észre magát, a jövője úgy fut előtte el, hogy soha nem érheti utol. Bizonyos dolgokat elérhetsz később is, de elvesztettél éveket. Elpocsékoltál éveket. Mennyire fontos dolog abban felismerni az Urat, amiben éppen vagy. És abban nincs ott az Úr, akkor lép ki belőle. És keresd meg a kapcsolódási pontot. Hogy hol van a te helyed az Úrban. Vagy ismerd fel, miért helyezett téged az Úr oda, ahova helyezett? Mi a célja vele? Milyen munkát akar elvégezni rajtad keresztül a szemed láttára emberek életében? Vagy abban a közegben? Hogy tudsz hatni arra a közegre? De diákként lehet hallgatni a haverokra, a cimbékre, meg lehet figyelni a Szentlélekre. És ennek nagyon komoly következménye van az életünkre. Ha a Szentlélekre figyelek, és nem a tömegnyomás hajtja az életemet valami rossz irányba, akkor belépek majd egy napon abban a jövőben, amit Isten szentelt nekem. Isten szánt nekem. Ha nem az Isten akaratában mozdulok, akkor a jövő, amelyet Isten szánt nekem, nem jön el. Vessük teljes bizalmunkat Krisztusba, hogy belépjünk aztán abba a jövőbe majd, amelynek magvait ma kell elvetni. Mint halálig. Az apostolok élete és halála. Pál apostol együtt 12 apostol plusz Jakab, az Úr testvére, féltestvére. mind halálig kitartottak. És azt olvasok róluk, hogy mit is prédikáltak. Mi is volt a hitük középpontjában is. Hogy ezért haltak meg. Ezt nem tagadták meg, nem tudták megtagadni, nem is akarták megtagadni. Azt mondja Apcsán 4.32-ben az ige, meg még a 33-as verset is olvasom, a hívők egész gyülekezete pedig szívében, lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is magáinak, hanem mindenük közös volt, az készek voltak szolgálni mindennel. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról. És nagy kegyelem volt mindnyájukon. Az evangélium prédikálásához hozzátartozott az, hogy prédikálták, hogy Jézus Krisztus él, és feltámadt. És ezért készek voltak adni az életüket is. Péter apostol keresztefeszítés által elte halálát. Rómában evangélizált, és amikor elfogták, és keresztre akarták feszíteni, azt kérte kivégzőitől, hogy feje lefele feszítsék keresztre, mert méltatlan tartotta magát arra, hogy ugyanúgy halljon meg, mint Krisztus. Jakab az Alfeus fia, vagy a kis Jakab keresztefeszítés által végezték ki. Jakab az úr testvére, ugye a féltestvére, bottal agyonverték. Jeruzsálemben arról a falról letaszították, ahol Jézust megkísérte az ördög, hogy ugolj re onnan. Mélybe zuhant, és mivel nem halt meg, ezért bottal agyonverték. Miért? Mert nem volt hajlandó azt mondani, hogy Jézus nem támadt fel. Mert ő látta. Hát ő találkozott vele. Hát ő látta a feltámadott Úr Jézust. És ha Jézus nem támad fel, hiába van a hit. Tehát ez a reménység, amiről ők prédikálnak. Hát pont ez a lényeg. Igaz, hogy feltámadt. Aztán Jakab, az Ebezeus fia, lefejezés által végezték ki, így halt, mártír halált. Egyháztörténetem szerint Spanyolországban evangelizált, és ő volt az első mártír az apostolok közül, Jeruzsálemben végezték ki. András keresztre feszítették, a Fekete-tenger körül evangélizált, és amikor keresztre feszítették, mert hirdette az evangéliumot, azt mondta, hogy régóta vágytam, és előre láttam ezt az órát. A keresztet Jézus teste szentelte meg, amikor őt feszítették arra. Fülöp keresztre feszítés által végezték ki, így halt mártír halált. Kis-Ázsiában evangélizált. Megkövezték, majd mivel nem halt meg tőle, feje lefelé keresztre feszítették Frigiában. Bertalant lefejezték. Arábiában és Mezopotámiában evangélizált. Megostorozták, élve megnyúzták, keresztre feszítették, végül levágták a fejét. És nem mondta azt, hogy nem támad fel az Úr. Hanem azt mondta, de feltámadt. Most józan észre végig gondolod, lehetséges, ha nem támadt volna fel? Egy ilyen hazugságért ennyien kiállnak. Tamás lándzsával ledöfték, Indiában evangélizált, létrehozta az első keresztény közösségek egyikét, amelyhez a királyi család néhány tagja is, több tagja is csatlakozott. Itt halt meg, lándzsával döfték le. Máté karddal ölték meg, Etiópiában evangélizált, ahol mártírhalált is halt. Júdás, Tádé, ugye nem az Iskariótes, valószínűleg vértanúhalált hallhatott, Perzsiában, Mezopotámiában és más arab országokban evangélizált. Valószínűleg Perzsiában halt vértanúhalált. Simon az Zelóta fűrésszel szétvágta, Perzsiában, Egyiptomban evangélizált, és így, így talált mártírhalált. János természetes halálán halt meg, ő volt a szeretett tanítvány, így nevezte magát, és nagyon fontos dolog, hogy így látni magadat, hogy Krisztus szeret engem, azért lett az életét értem. Ez a szeretet mozgatta Krisztust az áldozatra. Nem egy követőt keres Jézus, hanem valakit, aki be tudja fogadni ezt a szeretetet, ezt a feltétel nélküli szeretetet, amely gyógyít, szabadít, amely elvezet a bűn felismerésére, a bűn megbánására és a szabadulásra és a szent életre. Rómában forróhajban mártották Jánost, túlélte, vagy Patmos szigetére száműzték, ahol kényszermunkát végzett. Ugye ne gondoljátok, hogy János apostol, amikor Patmos szigetén volt, akkor kapott egy ilyen írószerszámot, egy kis irodát, vagy egy számítógép, egy laptopot, nagysávszélső internet kapcsolattal, hogy tartott a kapcsolat a többi testvérrel, nem kényszermunkát végzett. És amikor éppen éjszaka volt, akkor írta a jelenések könyvét. Majd Efézusban szolgált, és végül természetes halállal halt meg. Hogy is szól az írás? És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. Milyen döbbenetes, hogy azért gyűlölték ezeket az embereket, mert szerették az Úr Jézust. Azért, mert hittek benne. Ezért gyűlölték őket. Ma is Afganisztánban ezért ölnek meg keresztényeket, fejeznek le. Mert szeretik az Úr Jézust, és nem tagadják meg. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. És bátorításul a zsidókhoz írt levél 10.35-től ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és csak eljövendő, eljön és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni. Ha meghátrál, nem gyönyörködik benne az én lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Tudom, és tisztában vagyok azzal, hogy nem az a következő lépés, hogy mártírt halált halljak, vagy halljál az Úrért. Jelen pillanatban nem ez néz ki. A következő lépés lehet az, a te számod és az én számomra, hogy meglegyen szentelve például az életemben minden. Az étkezés, a hobbi, az időtöltés, a filmezés, és minden. Meglegyen szentelve. Hogy ne két életünk legyen, hanem egy. Istennek lelke erőteljesebben tudjon munkálkodni az életünkben. Hogy a Szentlélek felismerésekre jutasson bennünket. Ne pedig ilyen emberi erőködésből menjünk el neki, hanem ahogy élvezettel hallgattam a Zoli bizonságtételét, testvér bizonságtételét, hogy valami ilyesmi. Rácsodálkozni egy-egy helyzetben az Úr dolgaira. Hogy engedjük, hogy a Szentlélek megszólítson bennünket, hogy más képet mutasson, más perspektívába helyezzen dolgokat az életünkben. Belátásokra jussunk, hogy ez a szent és a közönséges egyre inkább közeledjen egymáshoz az életünkben. Amen.